17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre Magyarországon, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Makláron. A tárcavezető a Robert Bosch Automotive Streeting Kft. Friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a világ vezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. Új havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás bevezetéséről döntött a kormány. A 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv 11. pontja értelmében. Ennek pénteken kezdődött meg a társadalmi egyeztetések, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslat szerint 2025. január 1-től válhat elérhetővé a támogatás, amely lehetőséget biztosít a munkáltatóknak, hogy kedvezményes adózás mellett béren kívüli juttatás formájában havi 150 ezer forintig, tehát éves szinten akár 1,8 millió forint összegben járuljanak hozzá fiatal munkavállalóik lakhatási kiadásaihoz. Az intézkedés a 35 év alatti fiatalokat célozza meg, akik albérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére fordíthatják a támogatást. Versenyképességi fordulatra van szükség Európában, hogy a kutatási, az innovációs és a tudományos teljesítmények területén újra a kontinensé legyen a vezető szerep, mondta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs, a Richter Gyógyszertár Innovációs Hálózatok Partnerségi Megállapodásának aláírásán elmondta, az innovációt támogató kockázati tőke mindössze 5%-a van Európában, míg az Egyesült Államokban 52%, Kínában 40%. A publikációs és tudományos teljesítmény területén Európa ma 18%-on áll a korábbi 25%-hoz képest, és a legfejlettebb technológiai vállalatok top 50-es listájából mindössze 4 található az Európai Unióban. Ingatlanonként akár 5 millió forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében a kormánya Napenergia Plus programban. A népszerű pályázat idén január közepén nyílt meg, részvételi szándékukat az előregisztrációval júliusig jelezhették az érdeklődők. Újabb fél év elteltével indokoltá vált határidőhöz kötni a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét is. A pályázók 2025. január 15-ig tehetik ezt meg, ellenkező esetben biztosan elesnek az állami hozzájárulástól, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Napenergia Plus program napelem és energiatároló egyidejű beszerzéséhez kínált támogatást lakossági fogyasztók számára. Megjelent a Mandiner Technikumi Rangsor 2025 top 100-as listája, amely a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján a tanulók bemeneti és képzési kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A szakképzési technikumok teljesítménye évről évre javul, és egyre versenyképesebb jövőt biztosítanak a fiataloknak, állapította meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az adatok szerint a technikumok teljesítménye évről évre javul. Az ország minden vármegyében található olyan technikum, amely bekerült a top 100-ba. Az első győri helyezett után a második helyet a Nyíregyházi SC Széchenyi István Technikum és Kollégium szerezte meg, a harmadik egy Vas megyei intézmény lett.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd egyre nagyobb területen vékonyodik, főként nyugaton és délen átmenetileg csökken is a felhőzet. Kevés helyen fordulhat elő gyenge eső szitálás. A délies szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -3 és +3 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Október 4-én volt az Állatok Világnapja, amelyet 1931 óta ünneplünk. Ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy számos faj van a kihalás szélén az állat és természetvédők erőfeszítései ellenére. Vannak azonban sikertörténetek is. Ilyen a kerecsen sólyom, amelynek világállományát ma 6-8 ezer párra teszik, és bár mindenhol csökken az állománya, nálunk a Kárpát-medencében, köszönhetően a fajvédelmi programoknak stabil. Ma erről a madárról mesél nekünk Bagyura János, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kerecsensólyom fajmegőrzési programjának koordinátora.
Az a helyzet, hogy egy olyan madárról beszélünk, ami sosem volt azért nagyon gyakori, és nagyon nagy élőhely igénye van neki. Tehát vannak olyan fajok, amik valamiért nagyon jól érzik magukat, és jön fel az állományuk, mondhatnánk akár az őrvösgalambot, ez biztos mindenki megfigyelte a saját környezetébe. Az én gyerekkoromban egy rendkívül ritka madár volt. Tehát egy-egy példányt lehetett belőle látni, és a városokban egyáltalán nem volt és nem költött. Napjainkban pedig egy teljesen általánosan ismert madárfaj teliben van a város, a vidék, tehát is fokozatos állománynövekedést lehet megfigyelni az állományába, és van, amelyik pedig csökken. És itt a kerecsennél is az van, hogy nagyon érzékeny, hogy a zsákmány alattához milyen szinten fér hozzá, és hogyha csökken a táplálkozási lehetőség az adott élőhelyén, akkor egyre nagyobb távolságokra képes elmenni.
Míg a kitekintő végén, adventi gondolatok sorozatunkban Gacsáy Gábor református lelkész ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Így szól az Úr, eljövök hamar, tartsd meg, amit van. Mi van? Hát a négy gyertya üzeni. Hit, remény, öröm, szeretet. Fényükre vigyázz, nehogy elaludjanak. Ne füstölögj, világíts.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A kerecsen sólyom egyike kiemelkedő természeti értékeinknek. Az Európai Unióban élő állományának több mint 60%-a Magyarországon fészkel, és világszinten a Kárpát-medencei az egyetlen bizonyította stabil, enyhén növekvő állománya a fajnak. Az Unióban, hazánkon kívül Ausztriában, Szlovákiában és a Romániában költ, emellett csak Csehországban és Bulgáriában található még néhány fészkelő pár. Hazánkban fokozottan védett természetvédelmi értéke egyedenként 1 millió forint. Megőrzésében ezért a hazai természetvédelem felelőssége Bagyura János, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kerecsensólyom fajmegőrzési program koordinátorának elmondása szerint nagyon hangsúlyos.
Ez egy nagyon ősi madárfaj, tehát a hazai ornitológiában kevés olyan madárfaj van, amit már a magyarok korai szállás területével kapcsolatban is említenek a korabeli krónikák. Tehát a képes krónikában olvashatunk egy méltó írást ezzel kapcsolatban, ami úgy szól, hogy Ama pusztaság hegyeiben pedig kristály található grifek fészkelnek ott, és ott költik ki a fiókáikat a legiszfalk madarak, melyeket magyarul kerecsennek hívnak. És hát ez a kerecsen név azóta is ugyanerre a fajra alkalmazzák. Tehát egy nagyon régóta ismert ritka madárfaj. Napjainkban pedig, mivel a keresen sólyom a gyakorlatilag a Csepp-zóna lakója, nyugati elterjedési területének éppen a Kárpát-medence a határa, Magyarországon egy ritka természetvédelmi érték, és mivel nálunk kevés van belőle, de nálunk van, ezért igazából itt lehet megvédeni.
Szinte mindenhol csökken az állománya, de akkor, amikor elindították a védelmi programot, akkor hol állt ez a szám? Tehát hány pár keresen sólyon költött Magyarországon?
Az 1900-as évek elején a szakemberek leírják a keresen sólymoknak az elterjedési területét, és túlnyomó részt egy ritka, de országos szinten költőfajként említik. 1950-es években volt az első ragadozómadár állomány felmérés Magyarországon, akkor viszont már elsősorban hegyvidéken találták meg, mint költőfajt, elsősorban sziklai élőhelyeken költöttek, ugyanakkor ebben az időszakban kezdték el a középfeszültségű oszlopok telepítését országszerte, így a falvak, tanyák között is. Ezek általában nem szigetelt oszlopfejszerkezetek voltak, tehát a rászálló madaraknak ez veszélyes volt, és tudjuk azt, hogy a pusztán áthúzó oszlopsorra szívesen ráülnek a madarak megfigyelés céljából, tehát tapasztalataink szerint ez is egy veszélyforrás volt. Ugyanakkor pedig a különböző növény- és talajfertőtlenítő szereknek a túlzott mértékű használata volt talán a legjelentősebb probléma, amiért a hazai állomány jelentős mértékben lecsökkent, illetve például a vándorsólyom, az ki is pusztult a 60-as évek elején átmenetileg, nemrég települt vissza néhány pár, és most örvendetesen szaporodik az állománya. Tehát volt egy nagyon nagy változás így a 20. században a hazai állományban, amivel kapcsolatban adatok is vannak. A Madártan Egyesület 1974-ben alakult, többek között én is alapító tag vagyok, tehát 50 éve foglalkozom ezzel a témával, de már előtte is természetesen érdekelt a ragadozómadarak élete és kutatása, és akkor így gyakorlatilag azzal szembesültünk, amivel 1950-es években a kollégák, akik az első állományfelmérést végezték, és szerencsére republikálták, még térképet is hatoltak mellé, hogy ilyen 15-30 pár lehetett országosan, és elsősorban hegyvidéken. És ezt követően pedig kidolgoztunk az állami természetvédelemmel együttműködve egy fajmegőrzési programot. És itt kihangsúlyozom az állami természetvédelmet, mert ez egy csapat volt abban az időszakban. Tehát egyrészt egyetlen egy nemzeti park működött, a Hortobágyi Nemzeti Park az 1973-ban alakult, 74-ben az Egyesület, és aztán alakult a többi nemzeti park. Tehát igazából voltak természetvédelmi igazgatóság, meg természetvédelemben dolgozó szakemberek, de nekik azért más volt a feladatuk. Mi szabadabban mozoghatunk, mint egy NGO, de kint a területen természetesen az állami vonalon dolgozó kollégákkal is együttműködtünk. Ez egy csapat volt, egy nagyon izgalmas időszak, amikor sokat tanultunk egymásról, hiszen azért előttünk ezzel a témával különösebben nem foglalkoztak. Tehát gyakorlatilag így kezdődött el a program. 74-től kezdődően dr. Jánosi Dénesnek a irányításával, vezetésével, és jelentős mértékben Haraszti Lászlónak a szervezésével, először rendkívül szűk keretek között. Ezt követően, amikor már egy picit szélesedett a téma iránt érdeklődőknek a tábora, akkor nagyobb országrészekre terjesztettük ki az állomány felméréseinket, és az 1980-as évek elején már azt mondhatom, hogy tudtuk, hogy körülbelül hol vannak a fészkelőhelyek, pontosan és évente megfelelő költésbiológiai adatokkal rendelkeztünk, ami azt jelenti, hogy 1980-tól 2023-ig, tehát ez már azért egy 43 év, minden évben pontosan ismerjük a teljesen sólymokat veszélyeztető tényezőt, költési eredményeket. Ez egyedülálló a világon. Tehát ez olyan komoly adatsor, amiből már nagyon értékes következtetéseket lehet levonni, nem csak a madárra vonatkozólag, mert itt azért egy kis kitérővel talán megemlíthetném, hogy mi madarászok, ornitológusok nem csak azért foglalkozunk a madarakkal, mert a számunkra egy nagyon felemelő érzés, egyrészt egy jó témájé lehet dolgozni, ami szerintem minden embernek a lelki vágya, de ennek vannak humán vonatkozásai is, hiszen a madarak nagyon jól jelzik a környezetükben történt változásokat. Itt példaként említhetném a vándorsholymoknak a kipusztulását az 1960-as évek elején, és ez jól jelezte, hogy ezt meg kell nézni, hogy ezek a madarak miért pusztultak ki, ennek milyen humán emberi hatása lehet, és hát ugye rádöbbentek az emberek, hogy a különböző növény és talajfertőtlenítő szeretnek a túlzott mértékű használata volt talán a legjelentősebb probléma, ez a DDT alapanyagú szereket szinte mindenki használta. A honvédségnél használták, édesapám mesélte, hogy a háborúban rettentően el voltak koszolódva, tetvesek voltak, ezekkel fertőtlenítették a katonákat. De vidéken a tyúkólakat, tehát olyan nagymértékben alkalmazták ezeket a szereket mindenféle egyéb vizsgálatok nélkül, ugyanakkor pedig a ornitológusok a vándorsholyom kutatás alapján bebizonyították, hogy sajnos nem bomlik le, mai napig talajból ki lehet mutatni, és végül egy nagyon jelentős balatoni halpusztulást követően végül is a világon szinte először Magyarországon ennek a szernek a alkalmazását betiltották, tehát így azért a ornitológiának vagy a madaraknak az általános madarászaton kívül azért vannak humán vonatkozásai, ezt is szem előtt kell tartani. És az, hogy a keresen sólyomnál már 40 éves adatsorra rendelkezünk, Magyarországon ez egyedülálló, és az egész világon is még ilyen madárfaj, amiről ennyit tudunk.
És mennyire változik a világ? Ugye kezdetben korábban a legnagyobb veszélyt ugye a fészke kifosztása jelentette, mivel a kerecsenből ugye kiváló sólymászmadarat lehetett nevelni, jelenleg viszont az áramütés veszélyezteti leginkább. Ezért a vezetékek szigetelése, gondolom, az a legfontosabb a természetvédelem számára, és ebben partnerre találtak, tehát hála Istennek a vezetékek szigetelése az folyamatos.
Igen, hiszen a villamosítás, a települések között kialakuló egyre nagyobb mértékű, középfeszültségű vezetékhálózat bővülésével szinte minden keresen súlyom élőhelyen megjelentek azok az oszlopok, amelyek a madarak számára veszélyt jelentett, hiszen ezekre az oszlopokra a madarak előszeretettel rászállnak. Belterületen például a gólyák, rengeteg gólyapusztulás volt ezzel kapcsolatban, síkvidéken pedig azok a fajok, amik kedvelik az ilyen kiülő pontokat. Itt lehet egy vörös vércse, lehet egy szalakóta, lehet egy parlag, és az lehet egy kerecsensólyom. Tehát azt lehet mondani, hogy azokra a fajokra, amelyek előszeretettel ülnek az ilyen kiemelkedő pontokra, ezek az oszlopok nagyon komoly veszélyt jelentettek. Hát erre felfigyeltünk, és hát 1986 körül vettük fel a kapcsolatot a akkori áramszolgáltatókkal, még a szocializmus időszakában. Nagyon nehezen történtek meg az első oszlop szigetelések, és végül aztán megalakult a akadálymentes égbolt bizottság, ahová szinte valamennyi áramszolgáltató becsatlakozott, akik vállalták, hogy új oszlopfejszerkezeteket fognak segítségünkkel, szakvéleményünkkel kialakítani, és azokat fogják alkalmazni, és így napjainkra már azt mondhatom, hogy ez egy teljesen jó irányban haladó történet. Vannak még olyan oszlopok, amik veszélyesek a madarak számára, de már az új oszlopok azok környezetbarát technológiával épülnek, és a nemzeti parkok, illetve a mi javaslataink alapján olyan oszlopsort látunk, amit le kell szigetelni, akkor azokat általában leszigeteli. Tehát egy nagyon gyümölcsöző, jó együttműködés alakult ki, és külön kiemelném a Mavirnek a szerepét, mert a Mavir jelentős munkát végez ebben a témában, és nem csak az, hogy szigeteléssel vagy műfészkek kihelyezésével segíti a programokat, hanem például ilyen ütközésgátlókat szerelnek föl a nagy feszültségű oszlopok vezetékeire, és hogyha ez így fog tovább folytatódni, akkor szerintem egy 10 éven belül biztosan ki lehet jelenteni, hogy ez a probléma megoldódott, de hát nagy a feladat. Hát Magyarországon van közel 1 millió oszlop, csak hogy a középfeszültségű oszlopokat mondjuk. Nem kell mindent leszigetelni, ez a mi felelősségünk, hogy felmérjük, melyek a legveszélyesebb szakaszok. Csak egyetlen szigetelő módszerrel, egy úgynevezett papucsal 50 000 oszlopot szigeteltek le a javaslatainkra. Egyébként ennek van áramszolgáltatói szempontból is még hozadéka, mert ezek akár a madaraknak a pusztulása közben mindig pillanatnyi rövidzáltat okoznak, áramkimaradást okozhatnak, ami befolyásolja egy-egy rendszernek a működését, tehát ez azért áramszolgáltatói szempontból sem jó. De hát úgy gondolom a legfontosabb az, hogy ezek olyan környezetbarát oszlopok legyenek, amik a környezetükre nem jelentenek veszélyt.
Na most ha laikusokat nézzük, akkor meglepődhetnek azon, hogy ugye a legnagyobb veszélyt az áramütés jelenti ezeknek a madaraknak, és ugyanakkor a magas feszültségű vezetékek oszlopaira mesterséges költőládákat helyeztek ki, pontosan a megtelepedésük elősegítésére. Szóval hogy jön ez az egész össze? Tehát miért pont a magas feszültségű oszlopokra helyezik ki ezeket a költőládákat?
A nagy feszültségű oszlopokon is költenek kerecsen sólymok. Ennek az a története, hogy ezek a madarak, ahogy említettem, kedvelik a nyitott nagy térségeket, elsősorban ugye a Duna-Tisza közén, Tiszán túlon költenek, tehát a nagy kiterjedésű nyílt élőhelyeket kedvelik. És ezeken az élőhelyeken korábban nagy erdők, nagy fák voltak, azokon költöttek ezek a madarak, de megjelentek ezek a nagy feszültségű vezetéket tartó oszlopok. Ezeket az oszlopokat nagyon szívesen használták ezek a madarak beülőhelyként. Nem csak a sólymok, vércsék, pollók, varjuk, több más madárfa is. Tehát egy mesterséges beülőhelyet alakítottunk ki akaratlanul is a nagy nyílt területeken, és egy idő után ezekre az oszlopokra a varjuk meg a hollók elkezdtek fészket rakni. Erre mi felfigyeltünk, nem csak mi, hanem a kerecsensólymok is. Tehát észrevettük egyrészt a Vértes térségében, Diszló Levente kollégám, ő találta meg az első ilyen fészket, hogy a kerecsensólymok beleköltöttek egy elhagyott hollófészekbe, hogy azt tudni kell a kerecsensólyomról és általában a sólyomfélékről, hogy nem fészeképítő madarak. Tehát ők általában egy sziklapárkányon mélyedést kaparnak és odarakták le a tojásukat, vagy pedig egy elhagyott rézlisasfészket, vagy más ragadozó madárfészkét foglalják el. Tehát a sólyomok elkezdték elfoglalni a nagy feszültségű oszlopon a holluknak, meg a dolmányos varjuknak a fészkét, és abban kezdtek el költeni. És ez a tendencia, ez egyre szélesedett, ha nem csak a Dunántúlon, hanem a Tiszántúlon is felfigyeltek erre kollégák, viszont ezek a fészkek, ezek nem időtállók. Tehát ezek egy-két év alatt gyakorlatilag előregednek, lemorzsolódnak, leesnek, és azt is megfigyeltük, hogy ha költési időszakban morzsolódik szét a fészek, akkor kihullanak a tojások, vagy leesnek a földre a fiókák, tehát megkiúsul a költés. És akkor első lépésben még annak idején az Ovit volt a tulajdonosa kezelője ezeknek az oszlopoknak, őket kerestük meg, hogy mi lenne, ha egy-egy fészket kihelyeznénk azokra a helyekre, ahol már a sólymok költenek, hogy nem pusztuljanak el. Tehát nem arról van szó, mert a köztudatban időnként halljuk, hogy oda telepítettük a sólymokat, meg szaporítottuk a sólymokat, szó sincs. Egyszerűen a védelmükkel és a kutatásukkal foglalkozunk, és szükség esetén próbálunk nekik segíteni. És ez a legjellemzőbb példája, hogy a sólymok valahol költöttek, tönkrement a fészkük, kiraktunk helyette egy másikat, és akkor abban a fészekben már biztonságosan költhettek, mert olyan állagú volt, olyan méretű volt, ami alkalmas az a számukra. És mivel a sólymok ezeket a fészkeket egyre jobban használták országos szinten, hát így egyre több fészek került kihelyezésre. És így viszont most már a hazai állománynak egy nagyon jelentős része nagy feszültségi oszlopon költ, mert ennyit az oszlopról sokkal jobban körül tud nézni, jobban észreveszi a veszélyeztető tényezőket. Egy ilyen oszlopra mondjuk nem megy föl a nyers, tehát eleve a természetes predátoroktól is egy picit védette. Tehát ezeket a helyeket nagyon szeretik, ezt követően pedig hát az Ovid ketté vált, megalakult a Mavir, a Mavirral fölvettük szintén a kapcsolatot, és ott aztán igazán kedvezően fogadták a mi lelkesedésünket, meg a kérésünket, úgyhogy maximálisan segítették továbbra is a programunkat, hiszen minden évben gyűrűzzük a madarakat, ezért vannak abszolút jól ismert példányok, ismerjük a fiókakorát, honnét repült ki, hol állt párba, jelenleg is hol költ, az elmúlt 15 évben hány tojása volt, hány fiókája volt, stb.
De ez élőhely átrendeződést is hozott, mert hegylábi területeken volt leginkább a kerecsensólyom, és azért ugye átköltözött a nyílt síkvidéki agrárterületekre.
Igen, ahogy említettem, hegyvidéken költöttek, és ahogy az állomány erősödött, 201 néhány fiatal repült ki csak a fészekőrzékből fakadóan, és ezek a madarak aztán ismételten kezdtek visszahúzni a síkvidékre, ahol abban az időszakban már a korábban említett veszélyeztető tényezők azok azért már nem voltak. Nem mérgezték a madarakat, ugye a vadgazdálkodási vonalon is jelentős változások történtek, tehát ismételten lehetőségük volt költeni, És hát itt csak konkrét példát mondjak, 1977 és 2007 közötti időszakban közel 1600 fő, elsősorban társadalmi aktivisták segítségével összesen 102 alkalommal szerveztünk fészekültést. És 79 sikeres költésből összesen 238 fiatal kirepült, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a Kárpát-medencei keresensúlyom állomány emelkedéséhez. És mivel a keresennek igazából a síkvidék az élőhelye, megpróbáltak ezek a madarak ismét síkvidéken költeni, és mivel minden madarat szinte meggyűrűztünk, a síkvidéken megtelepedő bűfészekben megtörődő pároknál a gyűrűk alapján tudtuk őket azonosítani. Tehát szép lassan ezek a madarak visszafoglalták a síkvidéki élőhelyet, tehát így alakult ki napjaink ez a 180-200 párra besült országos állomány. Viszont történt időközben egy negatív esemény is, hogy a keresensúlyomnak az ürge a legkedveltebb zsákmányállata. Elsősorban ott költ, ahol van ürge. És korábban a hegylábakon bőségesen volt ürge. Viszont különösen az erdőtelepítésekkel, illetve sok helyen megszűnt az állattartás, és hogyha valahol az állattartás megszűnik, akkor azok a legelők benyomosodnak, begazosodnak, és ez az élőhely kevésbé kedvez az ürgéknek. Tehát az ürge állomány, azt lehet mondani, nagyon drasztikusan lecsökkent Magyarországon. És mivel ezek a hegyvidéken költő keresensúlyon párok pont ezekre az ürge kolóniákra voltak specializálódva, megszűnt nekik a táplálkozási lehetőségük, ezért már elsősorban síkvidéken kezdtek el költeni a korábban említett műfészkekbe.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Bagyura Jánossal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kerecsensólyom fajmegőrzési programjának koordinátorával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk kellene most már, a Völgyhídon bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál rég, elfelejtetted, elfelejtettél. Maradtál azt, aki nem voltál, aki bújt, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy az, emlékszem rád. Futott utánad minden srác. Még egy presszó, meg egy tánc. Fesztivál van a várban fenn. Mindenki hallja is a város zeng. Tűzként terjed a ritmus cseng.
Vendégünk, ennél az asztalnál mi mind megférünk. Gyere, nézzünk szét, lesz egy szebb évünk, és emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabad ég. Ha itt vagy, meg ágyazunk, kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél, hova mennél el? Kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem.
Hagyd meg azt is,
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A 2025-ös év költségvetése garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, így azt jövő februárban minden érintett meg is kapja majd, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook videójában. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjak és a nyugdíjasok védelme a kormány számára becsületbeli ügy. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt ez nem így volt, abban az időszakban 4%-kal esett vissza a nyugdíjak reálértéke, elvették a 13. havi nyugdíjat is, és egekbe emelték a rezsiárakat. Az elmúlt évek kormányzati munkája során megőrizték a nyugdíjak vásárlóértékét, visszaadták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, és megvédték a rezsicsökkentést. Újabb 60 település lépett be a felzárkózó települések programba, ezzel 238-ra nőtt a 2019-ben indult esélyteremtő, Európában is egyedülálló szociális program, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az Európai Uniós forrásból létrejött program Magyarország legszegényebb településein csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket és javítja az életkörülményeket. A program indulásakor 31 településen 8 szervezet kezdte meg a munkát, az évenkénti szakaszos bővítéssel idén már 240 helyszínen zajlik, 28 megvalósító szervezet közreműködésével. 2025-ben pedig eléri a 300-as számot. Ilyen nagyságrendű komplex fejlesztése Magyarországon ezen a téren korábban nem volt példa. A munkanap áthelyezéséhez igazodnak a MÁV csoport járatai, közölte a MÁV Inform Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a vonatok december 13-án pénteken a munkanapi, 7-én és 14-én szombaton a pénteki menetrend szerint közlekednek. A volán december 7-én és 14-én is a munkanapokon, azaz tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a buszjáratokat. 300 Mikulás csomaggal lepte meg az ukrán menekült gyermekeket az Ökumenikus Segélyszervezet Szent Miklós napja alkalmából az idén megnyílt, Európában is egyedülálló magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumban pénteken. A diákokat a segélyszervezet képviseletében Lehel László elnökigazgató és Lévai Anikó jószolgálati nagykövet látogatta meg. Az Ökumenikus Segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalását indította el. A 19 milliárd forint értékű nemzetközi jelentőségű komplex segélyprogram eddig 800 ezer embernek segített Ukrajna 23 megyében és Magyarországon. December 10-ig lehet jelentkezést benyújtani a Diaszpóra Magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program új programszakaszára, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Az új programszakaszban a déli félteke országaiba, Latin-Amerikába, a Dél-Afrikai Köztársaságba, Ausztráliába és Új-Zélandra lehet ösztöndíjasként utazni. A 2013-ban létrehozott program célja, hogy az államtitkárság kiküldött ösztöndíjasokon keresztül segítse az anyaországtól távol, diaszpórában élő magyar közösségeket magyar identitások erősítésében és az anyaországgal ápolt kapcsolataik szorosabbra fűzésében. A kiválasztott ösztöndíjasok 9 hónapot tölthetnek az adott diaszpóra közösségnél, ahol elsősorban közösségépítő munkával segítik a helyi magyarságot.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd egyre nagyobb területen vékonyodik, főként nyugaton és délen átmenetileg csökken is a felhőzet. Kevés helyen fordulhat elő gyenge eső szitálás, a délies szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Bagyura Jánossal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kerecsensólyon fajmegőrzési programjának koordinátorával. Az, hogy egyébként jeladóval ellátták a madarakat, ha jól tudom, akkor 2008 óta összesen 38 öreg Kerecsensólyomra került jeladó. Ez elsősorban akkor a madarak mozgásának a feltérképezésére szolgált?
Igen. Az a helyzet, hogy a technika az ideig begyűrűzött, és egyre több lehetőségünk volt a különböző pályázatokból olyan technikát alkalmazni, ami már segítette a madaraknak a mozgását megismerni. Hiszen a Kerecsensólymokat alapvetően egy gyűrűvel megjelöljük, és ennek nagyon ősi hagyományai vannak. Ez még a Hermann Otto időszakából származik, akkor kezdték a madárgyűrűzést az ő munkásságával alkalmazni, és hát százezeres nagyságban gyűrűztek madarakat, és az napjainkban is egy működik szinte minden elérhető madárfajja kapcsolatban. Hát a Kerecsensólymokat így gyűrűztük, ami olyan, mint a szemigazolványa. Tehát ráteszünk a fiókára, és ha valahol egyszer kézre kerül, akkor tudjuk azt, hogy A pontból B pontba került, ebből meg lehet mondani az életkorát, meg még vonulására, kóborlására lehet valamit következtetni. Tehát mondjuk ha megjelölünk egy fiatal Kerecsensólymot, és 10 év múlva megkerül mondjuk valahol, akkor tudjuk, hogy ott költött. De ezek azért a nagyszámok törvénye alapján azért ez is jó, de ahhoz képest, amikor ráteszünk mondjuk egy műholdról követhető nyomkövetőt a madárra, és a naponta ad 3 információt, az olyan, mint hogy a gyűrűje alapja 3 szó megfognák. Tehát iszonyatos nagy változás jelentett, hogy megjelöltünk egy madarat, és attól a perctől kezdve, addig, amíg nem vettük le róla, mindenféle információt pontosan tudtunk napi szinten, hogy a madár hol tartózkodik, és hát még nemzetközi szinten is kialakult az ismeretünk. Ezeket a madarat általában elneveztük, és volt egy piros nevű madarunk, amire egy ilyen nyomkövető felkerült, és hát ez a madár ez így ősszel elindult, elment Spanyolországba, és végül elment Portugáliába, ott egy pálmafán ücsörgő keresen az rendkívül ritka történet, mert Portugáliába ennek az adatnak köszönhetően került be az ottani előforduló madárfajok listájába. És a programunkat egyébként általában több ország bevonásával szervezzük, tehát itt azért kiemelném, hogy mi a környező ország szakembereivel együtt dolgozunk. Nagyon jó az együttműködés, különösen az Erdélyben dolgozó kollégákkal, de ugyanaz van akkor a szlovákokkal, vagy a szerbekkel, az Ausztriában dolgozó kollégákkal. Tehát ez egy csapat, vannak közös konferenciáink, előadásaink, stb. Tehát nagyon jó az együttműködés. Volt, hogy például Temesvár környékén jelöltünk egy madarat, ami aztán a Krím-félszigeten állt párba. Tehát egyrészt egy fontos információ, hogy a keleti populációval kapcsolatban van egy bizonyos géncsere. Tehát nem csak Kárpát-medencében vannak ezek a madarak, hanem a keleten élő populációkkal is van valami génáramlás kapcsolat. De volt madarunk, amit megjelöltünk Nyugat-Magyarországon, és ezt követően pedig Szlovákiába, Prága környékén költött le, és ezt követően minden évben Szicíliában telelt. Utána megjelöltük még az ő fiókáját is, és még annak is ismerjük a történetét. És amit említettem korábban, hogy a fiatal madarak merre járnak, az pont ezekből a telemetriás adatok alapján tudjuk. Túlnyomó rész az inkább azt lehet mondani, hogy ilyen délkelet irányba mozdulnak el kezdetbe, és hatalmas nagy köröket tesznek. Tehát Oroszországban nem ritka, hogy elmennek Moszkva térségébe, lemennek a Balkán-félsziget térségébe, és hát most már ez az ornitológiában egy teljesen bevált módszer, és egy kisméretű műszerek vannak, amelyek nem befolyásolják a madaraknak az életét. És nagyon komoly adatsort adnak a madaraknak az élőhely használatáról. Tehát a jelenlegi felméréseink alapján, illetve a jeladós nyomkövetéssel felszerelt kerecsensólymok mozgás alapján úgy tűnik, hogy egy pár durván olyan 190 négyzetkilométert használ fészkelési időszakban. Tehát előfordul, elmennek 20-30 kilométerben, csak egy irányba különböző térségekbe, tehát hatalmas nagy az élőhelyük, és hogyha ezt megpróbáljuk így kivetíteni a faj számára alkalmas élőhelyek kiterjedését alapul véve, Magyarországon jelenleg olyan 180-190, tehát olyan 200 teritoriumot simán lehet mondani, ezért mondjuk, hogy 200-220 pár lehet, és ez úgy azt mondom, hogy nagyságrendileg megegyezik egyébként nem csak a telemetriás, hanem a terepi megfigyelésekből összeálló monitoring adatok alapján besült állomány nagysággal is. Van benne ingadozás, de azt lehet mondani, hogy ez a 180-200 pár körülbelül úgy ott van, De hát itt ezeket a változásokat, ahogy említettem, a környező feltételek kedvező változásával, ami elsősorban a mezőgazdasági művelési módszerek változását kell érteni, ez aztán természetesen növelhető, de körülbelül így tartunk. Tehát egy érzékeny faj, oda kell rá figyelni, kevés van belőle, ami van, pont nálunk van. És ugye most össze lehetne vetni mondjuk a szirtisassal, hogy Magyarországon költ 5 pár szirtisas az emplénbe, és van mondjuk 180-200 pár kerecsensülyöm, de ez egy besült állomány, ami évenként akár változhat. Durván olyan 140-160 pár között szoktunk fészket ellenőrizni, hogy megtalálni, annyira van energián, de mégis a kerecsensülyöm a fontosabb, mert egyrészt itt van, máshol nincs. Tehát Nyugat-Európában nem költ kerecsensülyöm, a szirtisasból van 4 pár, viszont Nyugat-Európa teli van vele. Azt ott kell megvédeni, ahol sok van belőle. Nem nálunk a 4 párat, az is fontos, hogy megmaradjon, de ugye vannak prioritások, vannak ilyen természetvédelmi besorolások, nemzetközi és hazai szinten elfogadott természetvédelmi és fajmegőrzési stratégiák, hát igazából azok mentén dolgozzuk és határozzuk meg a feladatokat.
Ugye 43 évről beszélünk, 1980-as években mérték fel az állományt, akkor körülbelül 10 pár volt, most ez több mint 150 párra tehető. Ez jó számnak mondható? Ez stabil számnak mondható?
Igen, ez egy stabil számnak mondható. Az a helyzet, hogy egy olyan madárról beszélünk, ami sosem volt az nagyon gyakori, és nagyon nagy élőhely igénye van neki. Tehát vannak olyan fajok, amik valamiért nagyon jól érzik magukat, és jön fel az állományuk, mondhatnánk akár az őrvös galambot, ez biztos mindenki megfigyelte a saját környezetébe. Az én gyerekkoromban egy rendkívül ritka madár volt. Tehát egy-egy példányt lehetett belőle látni, és a városokban egyáltalán nem volt és nem költött. Napjainkban pedig egy teljesen általánosan ismert madárfaj, teliben van a város, a vidék, tehát is fokozatos állománynövekedést lehet megfigyelni az állományába. Ugyanez vonatkozik néhány más fajra is, és van, amelyik pedig csökken. Például a mezei verép, hogy mondjak valamit, vagy a házi verép a környezetünkben, vagy a fecske. Hát vannak ilyen fajok, amik ugye a környezetük változására rendkívül érzékenyek, és itt a kerecsennél is az van, hogy nagyon érzékeny, hogy a zsákmány alattához milyen szinten fér hozzá, és hogyha csökken a táplálkozási lehetősége az adott élőhelyén, akkor egyre nagyobb távolságokra képes elmenni. Tehát a telemetriás vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a fészkelő helyétől előfordul, hogy 20-25 kilométerre is elment a sólyom zsákmányolni. Ez egy nagyon komoly fizikai igénybevétel. És az azt jelenti, hogy neki egy akkora élőhely szükséges ahhoz, hogy ő fölnevelje a fiókáit, és egy telemetriás vizsgálat kirajzolja, hogy körülbelül mekkora élőhely igénye van egy párnak, akkor ezt rátesszük a térképre, a megfelelő élőhelyekre, akkor azért az jön ki, hogy Magyarországon körülbelül az a 200-220 pár az, ami jelenleg úgy elfér a élőhelyi lehetőségeket figyelembe véve. Természetesen, hogyha változnak az élőhelyi feltételek, akkor ez a szám valamilyen szinten javulhat. Tehát nem lehet sokkal több igazából, nem nagyobb az ország kerecsensólyom eltartó képessége a jelenlegi adataink alapján. Egyébként így összesen a táplálék vizsgálatok eredményeképpen, amit ugye kezdetben dr. János Igénes, később pedig Solti Béla kollégánk végzett, illetve mi különböző vadkamerák segítségével összesen 112 zsákmányt hajt határoztunk meg, amiből 79 madár volt, 25 emlős, 2 hüllő, 4 rovar, meg még csigafajt is határoztunk meg. Tehát elég sok zsákmányállat szerepel a listáján, de ezek csak néhány százalékban. Tehát a kiemelkedő azért mégis az a bibisz, vagy a hürge, esetleg a kisemlősök, ezek fontosak a számokra, és például ez a rendkívül intenzív mezőgazdasági tevékenység, ez a kisemlősökre, ez negatívan hat, ami hát fontos a gazdálkodók számára, mert a gazdálkodók ugye a gazdálkodási szempontokat veszik figyelembe. Ugye még az én gyerekkoromban, amikor mondjuk learatták a búzát, akkor mi még hetekig, hónapokig kijártunk, ott játszottunk a árvakerésen, hogy nagyon kellemes, puha, zöld növényzet alakult ki. Később azt még le is legeltették, akkor a birkák még ezeket a szántóföldeket meg is trágyázták, ami fontos volt. És ez idő alatt ottan azért a különböző kisemlősöknek, madaraknak az egy nagyon gazdag táplálkozó terület volt. Napjainkban ez nem így működik, mert amint learatták, másnap föltárcsázzák, harmadik nap az már egy agrársivatag, és ott már semmi másnak nem jó az élőhely, csak magának a mezőgazdasági tevékenységnek. Itt ki kell emelni, hogy a kerecsensülyöm is azért táplálék piramisnak a csúcsán van, és hogyha alatta lévő rendszer nem működik valamiért, az őrájuk is hatása van. Tehát az élőhelyükön történő táplálkozási lehetőség az nagyon befolyásolja, hogy mekkora élőhelyet használnak, és az befolyásolja aztán a költésüket és a későbbi életüket.
Mindezt hallva, tehát akkor a jövőben nézve is van feladatuk, leginkább az, hogy ezt az állományt, ami van, ezt megtartsák stabilan, illetve növeljék. És megvédjék ezt a madarat mindenféle veszélyeztető tényezőtől, amitől csak persze emberi beavatkozással lehet.
Igen. Hát egyrészt figyelemmel kísérjük az életüket. És ahogy említettem, azért nem csak öncélú, hogy szeretünk madarászni, hanem ezek nagyon jól jelzik a környezetükben történő változást. Aminek lehetnek humán vonatkozásai is, ugye korábban említettem a vándorsúlyom kipusztulását, meg a DDT alkalmazását. Tehát ez egy nagyon jó indikátorai a környezetünknek. Eltűnik a keresensúlyomnak, valami oka van. És az lehet, hogy az ránk is negatívan hat, ha a súlyom nem viselte el, az lehet, hogy nekünk sem lesz jó. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy a környezetünkkel foglalkozzunk, és itt vonatkoztassunk el a keresensúlyomtól, úgy általában a környezetünkkel. Az lehet egy növény, lehet bármi más, mert mégiscsak a saját élőhelyünk. És úgy érezzük jól magunkat, hogyha a környezetünk is úgy általában jól érzi magát mindenestől, a növények, az ott lévő bogarak, kétéltűek, hüllők, lepkék, vagy bármi, és ezeket azért figyelemmel kell kísérni. Meg hát van bennünk egy természetes kíváncsiság is a környezetünk iránt, minket ez érdekel, és az a jó, hogy vannak szakemberek, akiket meg más érdekel. És így összességében pedig hát összeáll egy olyan a természetvédelmi vonatkozásban, hogy jól megismerjük a környezetünket. És hát ez még az is fontos, amiről nem beszéltünk, hogy az érdeket, az információkat közzé kell tenni. Tehát ugye van egy olyan mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Tehát ezeket az információkat időnként publikálni kell, be kell mutatni különböző szinten. Tehát mi rendszeresen szervezünk Magyarországon konferenciát, de a múlt évben is volt keresensúlyommal kapcsolatban Kazasztánban, Bulgáriában egy nemzetközi keresen konferencia, a kollégáim Kazasztánban is bemutatták egy konferencián az eredményeinket, előző évben Amerikában, minden második évben van egy nagy világkonferencia. 2003-ban Magyarországon szerveztük meg első alkalommal a ragadozómadár világkonferenciát, nagyon nagy eredménye volt neki, és nagyon nagy részvétellel jöttek el a kollégák. Tehát nemzetközi szinten is be kell mutatni az eredményeket, hazai szinten is, hogy azok az információk, amik vannak, azok azért beépüljenek a köztudatba. Tehát nem az a cél, hogy mi tudjuk és ezzel megelégedjünk, hanem hogy azért széles körben elterjedjen, és azok a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, szükség esetén olyan információkkal rendelkezzenek, amik segítik a adott fajjal kapcsolatos tevékenységet. Mert azért azt is figyelembe kell venni, hogyha elkezdünk valamivel foglalkozni, és ez megint lehet bármi, azt azért ismerni kell, különben árthatunk neki. Tehát csak akkor tudunk segíteni, ha abszolút jól ismerjük. Tehát, hogyha kiteszünk egy odót, és nem tudjuk, hogy kell kitenni, mert mondjuk széles szembe van a bejárata, vagy beázik, vagy bármi, akkor azzal a madár elfoglalja, mert azt hiszi, hogy jó, és később pedig kiderül, hogy mégsem jó, és tönkremet a költése. Ismernünk kell azt a témát, amivel foglalkozunk, mert ellenkező esetben hiába van bennünk jó szándék, mégiscsak árthatunk. Tehát törekedni kell arra, hogy a tevékenységünket mindig magasabb szakmai szinten műveljük, és hát erre törekszünk is mi a saját munkaterületünkön.
Az, hogy egyébként bekameráznak egyes fészkeket, gondolom, az valahol az edukációt is szolgálja. Tehát az, hogy az emberek is megismerjék ezt a madarat, és minél több információt tudjanak róla. Ugyanakkor önöknek ezek a bekamerázott fészkek nagyon sok információt adnak a madárral kapcsolatban.
Igen. Korábban már említettem a Mavirnak a nagylelkű segítségét ebben a programban. Mavir azt is bevállalta, hogy egy nagy feszültségi oszlopon költő keresensúlyon pár fészkéhez egy kamerát helyezett ki 12 évvel ezelőtt. Online az egész világon bárki megfigyelheti ennek a keresensúlyon párnak az életét. Azt hiszem, hogy 101 néhány országból történt már megfigyelés a műszer alapján, tehát nagyon sokan követik nyomon ennek a pársólyomnak az életét, és ez alapján, ha valakit érdekel a faj, akkor tényleg aztán már a számítógépen keresztül is figyelemmel kísérheti, hogy hogy eteti a fiókáit, vagy hogy néznek ki. Tehát ezzel a Mavir által nyújtott segítséggel a társadalom legszélesebb rétegeiben is lehetőség van a sólymoknak a megfigyelésére, és nem kell kimenni egy fészekhez, nehéz körülmények között megfigyeléseket végezni, bár valódi madarászok számára az az igazi élmény, úgyhogy akit érdekel a keresensúlyom megfigyelése, akkor az a Mavir honlapján megtalálja ennek a kamerának a megfigyelésének a lehetőségét, és hát mindenkinek jó keresensúlyom megfigyelést kívánok.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Bagyura János, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület keresensúlyom fajmegőrzési programjának koordinátora mesélt eredetmondáink mitológiai madaráról, a keresensúlyomról.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még hallgassák meg Gacsáy Gábor református lelkész adventi gondolatait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
Gacsáy Gábor a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorának adventi gondolatai következnek.
Hallgassuk meg az adventi igét, amiről szeretnék bizonyságot tenni Jelenések könyve második részének 10. verséből. Így hangzik. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet, az eredeti szöveg szerint az örök élet koronája. Az adventi koszorú a 90-es évek óta terjedt el Magyarországon. Alig van ajtó, ahol ne látnánk adventben. Ez alkalommal a koszorúról szeretnék néhány gondolatot mondani, amire a fehér vagy színes gyertyákat elhelyezzük, mert az alap, amin megáll, a hit, remény, öröm, szeretet gyertyája, az a koszorú. A koszorú vagy korona végig kíséri az életünket. Láthatjuk a fehér anyagból készült keresztelendő, gyermek fején, esküvőn a mennyasszony fején, szeretteink sírjaink pedig nemrég helyezhettük el az emlékezés koszorúit, ami tulajdonképpen az örök élet koszorúját, a győztes koronát szimbolizálja. Ezek után alig telik el pár hét, itt van az adventi időszak és a koszorú. A koszorú arra mutat, ami jön, aki eljövendő, és arra, aki előttünk van. A mulandóságban mutatja a soha el nem mullót. Az órák, napok, évek pergésében az idő feletti Istent, az örökkévalót. Jelenések könyvében olvassuk, aki halott volt és életre kelt, ezt mondja, tudok szegénységedről, pedig gazdag vagy. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Nyomorúság, akkor üldözés, fogság és börtön. A próbát állt ki. A nyomorúság bármilyen legyen is az, csak egy ideig tart. Légy hű. Légy hű, mert koszorút koronát akar adni az Úr, aki legyőzte a sötétséget, a gonoszt, az ős ellenséget. Ő az, aki halott volt, de élő, mert a halált is legyőzte, jelezve az ember számára is a halálból való feltámadás lehetőségét, és hogy szolgáival ott van a halál pillanatában is. Gyenge vagy hitben, erőtlen reménytelenségben, örömtelenség köteleinek fogságában, sajnos ma is sokan élnek. A keresztény ember sem kerülheti el ezeket élete folyamán. Gyermekkoromban egy futóversenyen vettem részt, lefutottuk a távot, első lettem. Nem sokára szóltak, újra le kell futni a távot. De hát már lefutottuk, mérgelődtem magamban, és igazságtalannak éreztem a dolgot serdülő fejjel és szívvel. Pedig már magam előtt láttam az aranyok levelet kitéve az iskolán falán, a dicsőség táblán, ahol majd sokan látják. No de ha így döntöttek, ám legyen. Beálltunk. Start. Futás, újra és újra győztem. Megkérdeztem végül, hogy miért kellett újra futni a távot. Tanárunk azt mondta, mert más akartak győztesnek, és nem téged. És azt gondolták, másodszor csak nem nyered meg. Azóta sok kört lefutottam. Bizonyára te is, kedves testvérem. Rújjuk a köröket egyik hónapról a másikra, egyik adventől a másikig, egyik évtől a következőig. Isten megadta, újra jönnek a körök. Jön az egyházi év, először adventtel kezdődő karácsonyi ünnepkör, majd húsvéti ünnepkör, pünkösdi ünnepkör, igen, jönnek a körök. Újra kell futni, starthoz kell állni, mert Isten azt szeretné, ha mindenki győztes lenne. Az élet koronáját az Úr ígéri és adja, az ő ajándéka. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet, örök élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. De hogy tudjuk végigfutni, hogy végül átvegyük az ajándékot és a koronát? Lesz erünk, időnk, kitartásunk? Lesz, aki segít? Vannak, akik feladják és megállnak, vagy vonszolják életüket, benne bánatukat, fájdalmukat, reménytelenségüket. Ki, mit? Ő biztat és bátorít, melléd áll, lelke ereje által pedig felemel, jövőt és távlatot ad. Ezt ígéri, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Hadd bővítsem eképpen adventre és egész életünkre nézve, mert az egész életünk egy nagy advent. Így szól az Úr, eljövök hamar, tartsd meg, amit van. Mi van? Hát a négy gyertya üzeni. Hit, remény, öröm, szeretet. Fényükre vigyázz, nehogy elaludjanak. Ne füstölögj, világíts. Az élő igéjének utolsó hetei következnek. Nem tudhatod, még hány kör van előtted. Őrizd a lángot, tartsd meg ezeket. Hit, remény, öröm, szeretet. S ha ezeket megtartod, ezek megtartanak téged. Megtapasztalod, hogy élő Istened van, és él az ige benned. Így legyen. Amen.
Gacsáy Gábort, a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Városban látok sok embert, az égen sok-sok manővert, az ablakokban látok fényt, asztalra kitett lapért. A csillagom, mi lesz, ha egyszer nem tudom megfőzni az álomszószt, vendégül látni az öreg jós. Csillagom mondta, jól figyelj, nélküled nem megyek el, együtt leszünk, sose félsütünk, mindig te meg én. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókusz golyóval fog kezet. Nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen, megvan nekem nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon. Mikor indul újra útra, az a csillag, és meddig megy tovább, meddig kell várnom, hogy újra összecsillogd a kis szobád. Látod, millió üstökösből kirepülő apró fényforrást, ott leszek én valahol, fenntartom neked is a körforgást. Ami elmúlt, azt már úgy hagyom, én visszasírni nem fogom. Ha néha lesz is rossz napom, előre nézek nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején. Nekem semmi nincs, csak mindenem, és pont jó vagyok jó helyen. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone.